Hogyan és mennyire tért magához a koncertipar a Covid után, és mennyire nehezíti a jegyeladást esetleg a jelenlegi gazdasági környezet? Lesznek-e még olyan bulik, mint a Covid előtt, és mi az, ami ebben a világban viszont soha nem változik, és ami miatt érdemesebben akár évtizedekig benne lenni? Márkus Éva, a Live Nation marketinges PR igazgatója a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Éva, jól tudom, hogy úgymond anno rajongóból lettél munkatárs koncertszervező, és hogyha jól számolok, akkor most már mindez 30 éve történt. Ha visszatekintesz, csinálnád ma másképp?
Így van, gyakorlatilag tinédzserként egy koncerten döntöttem el, hogy már pedig én ezt fogom csinálni, és utána nagyon erőszakosan és levakarhatatlanul jelentkeztem folyamatosan, és mentem gyakorlatilag az agyára az akkori társaságnak. Úgyhogy végül valóban 30 évvel ezelőtt sikerült is bekerülni.
Melyik volt ez a koncert?
Ez a Queen koncert volt.
Ami egy elfelejthetetlen koncert.
Igen, felejthetetlen első nagy koncert gyakorlatilag. És én úgy gondolom, hogy ahogy nekem sikerült ezt végigcsinálni, ezt azon nem változtatnék, mert végigjártam a szamárlétrát. Tehát tényleg valóban asszisztens titkárnőből indultam, és onnan mentem szépen folyamatosan. Tanultam meg különböző dolgokat, tanultam meg abszolút szakmai részeket, és lépkedtem úgymond följebb a ranglétrán.
Melyik volt az első koncert, amiben már tevékenyen részt vettél?
Bevallom őszintén, nem esküszöm meg biztosan, hogy ez volt a legelső koncert, de a legelső, ami megvan emlékként, az az Aerosmith volt 93 novemberében, tehát ott azon már biztos, hogy dolgoztam. Óriási élmény volt.
Igen, ezt akartam kérdezni, milyen volt akkor ott benne lenni, tehát már nem csak nézőként, hanem a színpad mellett, vagy a színpad mögött a backstage-ben.
A backstage része az nem volt, tehát az embereknek általában teljesen más elképzelésük van a backstage-re. Azt gondolják, hogy ott valami nagy parti folyik, meg az a mindenki mindenkivel haverkodik.
Mindenki
meg,
mindenkit ismer.
Mindenki mindenkit ismer, nem, ez nem így van. Kőkemény munka folyik, mindenki szépen csinálja a saját dolgát ahhoz, hogy aznap este koncert legyen, és az egy jó koncert legyen a lehető legjobb.
Hol kell lenni? A színpad előtt?
A színpad előtt, igen. Tehát a színpad előtt a rajongók sokkal többet kapnak, úgymond a művészből, mint a színpad háta mögött. Azok, akik azon dolgoznak, hogy koncert legyen egyáltalán. Az Aerosmith is nekem sokkal inkább a nézők szempontjából volt óriási élmény. Tehát ott valóban már nem a nézők egyike voltam, viszont az a hihetetlen energia, ami fel tud szabadulni egy ilyen koncerten, az a szeretet hullám, ami tud ott áramlani a művész felé, és viszont ugye a művésztől a közönség felé. Azt gondolom, hogy az az, amiért egyébként érdemes ezt csinálni. Az összes hisztéria és utolsó pillanatos mindenféle változtatások és nehézségek ellenére az óriási élmény azt nézni, hogy mekkora örömet okoz egy-egy koncert az ott lévő rajongóknak.
Tehát akkor ez volt az, ami így végérvényesen megfogott, ott tartott?
Ez is.
Mindig... És még mi? Igen, hogy mi az, ami ebben élvezetes,
mindig is imádtam a zenét,
csinálni.
Meg az egész ilyen zeneipari, szórakoztatóipari rész, de valóban, tehát amiért a mai napig így, amikor már időnként nehezebben viselem így idősödve, hogy már megint valaki valami hisztériába teljes, hát nevezzük úgy elmebajt ad elő, hogy utána tudom, hogy jó, oké, rendben, de mindjárt azt fogom látni, hogy viszont ott van 10 000 ember, aki meg így, úristen, de
akik
jó, hogy ezek történhetett. Igen.
Egyébként más opció volt a fejedben, ott volt az a Queen koncert, amikor már eldöntötted, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, de előtte volt esetleg más gyerekkori elképzelés, vágy, álom, hogy
hát meg egész
leszek?
Kis gyerekkoriban persze, hát mint minden gyereknek, nekem is volt, hogy hol orvos akartam lenni, hol építészmérnök, hol színésznő, hol, tehát így minden létező dolog megvolt, de hát hogy ez a tinédzserkoromtól megvolt, hogy akkor most erre készülünk, és ez lesz. Az egy segítség volt talán, hogy külkervonalon tanultam, tehát hogy a nyelvismeret az ugye jött hozzá, és onnantól nem nagyon volt. Tehát persze addig, amíg nem tudtam elkezdeni dolgozni a cégnél, addig volt más állásom, de hát az gyakorlatilag ugyanaz, mint a kistudásra a színészeknél, hogy akkor hol pincérkedik, hol ezt csinál, hol azt csinál addig, amíg sikerül bekerülnie.
Egyébként mondtad, hogy szép lassan lépdeltél felfelé, úgymond a karrier létrán, de ez egy tudatos építkezés volt, vagy ide nekem az oroszlánt is jöjjön, aminek jönnie kell, ha ez a feladat, ezt vállalom el, ha ez a feladat, akkor meg ezt csinálom meg.
Inkább az utóbbi, tehát hogy abszolút nem tudatos karrierépítés volt. Engem érdekelt minden része a szakmának, megtanultam majdnem minden részét a szakmának, és valóban ez a, igen, persze, jött egy újabb feladat, csináljuk, hogy kell, mit kell, miért kell.
Igen,
és
mert
szép lassan.
Visszatekint az ember, ha 30 éve azt mondja neked valaki, hogy te ennek a cégnek leszel a marketing és PR igazgatója, mit szóltál volna?
Örültem volna neki. Mert ugye ez azt jelenti, hogy akkor sikerült. Hát ahogy annak idején Geszti Péter elmondta, hogy az akarok lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok.
Igen.
Ez néha ezért eszembe jut most már 30 év után, hogy lehet, hogy picit az a fiatalkori lelkesedés, az úgy jó lenne még minden reggel, de mondom, nagyon sokat ad az, hogy még mindig azt látom, hogy mennyire nagy örömet tud okozni az embereknek egy-egy koncert.
És nekem azt tetszik, hogy nem csak a szépről meg a jóról beszélsz, hanem ugye mondtad, hogy azért van a hiszti, vannak nehézségek, tehát hogy azért nem egy fáklyás menet egy koncertszervező szakmában dolgozni.
Nem egy fáklyás menet, nekünk úgymond csak szent teheneink vannak, tehát hogy meglehetősen érzékeny emberekkel kell ugye általában dolgoznunk, tehát a művészek többsége az picit így sértődékeny, ráadásul nekünk ugye az ügynökök, mert az ügynökökön keresztül zajlik minden koncertszervezés és lekötés és minden üzleti rész, tehát ott még nekünk ott van pluszban az ügynök, aki szintén a legnagyobb szentehén, tehát az ügynököt nem sértjük meg semmiképpen, még akkor sem, hogyha vita van vele bármilyen témában. Tehát nagyon-nagyon finoman kell lavírozni. Nagyon-nagyon finoman kell ott lavírozni. És akkor ugye a másik felén meg ott van az érzelmileg felfokozott állapotban lévő rajongó, akit meg szintén valamilyen kezelni szinten kell, kezelni igen. kell, igen.
Nyilván erre megvan az a gárda, aki ezzel foglalkozik. Mekkora csapattal dolgoztok ma már?
Attól függ, hogy mekkora buliról van szó. A klubbulik többségénél ott ugye az adott klubnak megvan a saját társasága, akivel ott helyszínenleg minden létező buliukat bonyolítják. Tehát oda minimális 15-20 ember körülbelül, amit pluszba viszünk egy-egy ilyen külföldi produkcióhoz. Egy aréna bulinál ott már azért közel 80-100 fővel dolgozunk, mint helyi stáb. Ehhez jön ugye még maga az utazó rész is, akik szintén ilyen 50-60-ban, attól függ, hogy milyen produkció van, hogy ott is 80-100 fő is lehet akár. És hát a stadionbulinál ott rengeteg, ott ilyen majdnem nagyságrendileg ilyen 1500-2000 ember is akár dolgozhat egy stadionkoncertnél.
Ez már hatalmas tömeg, amit irányítani
igen.
kell. Egyébként mennyire pörgős az évetek, vagy akár a múlt év, vagy akár ami elé nézünk most, tehát hogy egy év alatt hány koncert, hány fellépés, hány akciótok van úgymond?
Jelenleg rengeteg. A járvány előtt általában csak a nagyobb bulikat csináltuk, tehát ott tényleg nagyon ritka volt az, hogy arénánál kisebb helyre mentünk, és akkor volt úgy olyan, körülbelül olyan 25-26 buli éves szinten, de ezek mind nagy aréna vagy stadion bulik voltak. Aztán most a járvány után szép fokozatosan beindultunk, illetve hát szép fokozatosan indultunk, és aztán utána hirtelen irgalmatlan mennyiségű meló lett, amikor ugye nyárra, vagy hát koranyáron elengedték Európában is mindenhol a dolgot, és akkor nagyjából egységesen lehetett elindítani a turnékat, mert ugye előtte az volt a probléma, hogy hiába nálunk már lehetett volna rendezvény, ha Európa különböző országaiban teljesen különböző szabályozás volt, ott egyszerűen nem tudott elindulni a turné, tehát nem tudtak ahhoz igazodni, hogy az egyik országban csökkentett kapacitás van, a másik országban csak ültetett, van a harmadik országban bármilyen szabály van, és a negyedikben meg azt csinálnak kislúzásra, amit akarnak. Tehát ez nem tud egy turné igazodni. Tehát azért kellett megvárni 22 késő tavaszát, mert addigra alakult ki ez az európai helyzet, hogy végre nagyjából egységes volt mindenhol, és akkor el lehetett indítani a turnékat.
Na és akkor most és akkor hirtelen berobbant. Dolgoztok, hogy meg sem álltok?
Hát most 23-ra szerintem már most van ilyen 40 fölötti buli számunk, és hát még most indulnak csak az őszi koncerteknek a fix lekötései és bejelentései, sőt, még nyára is biztos, hogy jelentünk be akár nagyobb bulikat is.
Igen, mennyire kell előre dolgoznotok? Mert régen azért beszéltünk korábban is, akkor volt, hogy már egy évre előre volt rengeteg lekötött koncertetek, most inkább ilyen rapid, közelebbi időpontok, amit a zenekarok is látnak?
A kisebb koncertek azok, amik sokkal közelebbiek, tehát a klubkoncertek, amiből most rengeteg lett hirtelen, ott valóban ilyen van, hogy egy-két hónapon belül akár, attól is függ tényleg ott is a méret, mert hogyha ilyen 100-200 fős klubkoncertről van szó, akkor valóban egy-két hónapon belül.
Ezt könnyű mozdítani.
Könnyű mozdítani, és a kis túlzással nagyjából a hangszereikkel turnéznak a művészek. Az aréna koncerteknél már általában azért 4-5 hónappal előbb hivatalos bejelentés van, és hát előtte 3-4 hónappal már elindulnak a tárgyalások róla, meg a fixálás, lekötés, üzleti megállapodás. És hát a stadionbulik azok, amik általában egy évvel a buli előtt, tehát már előző nyáron arról van szó, hogy akkor a következő nyáron milyen stadionkoncertek lesznek, vagy lehetnek, tárgyalások, és akkor nagyjából nyárvége ősszel kezdődnek akkor a bejelentések. Általában a stadionkoncerteket jobban szeretik előtte lévő évben még kitolni mindenhol, nálunk nagyobb piacokon is, tehát hogy így úgymond a karácsonyra ott legyenek, mert hát ott azért még akkor is, hogyha a stadionból ugye olyan előadó megy, aki eléggé kúrens és elég
és
jól folynak a jegyei,
úgymond a jegyeket.
De azért jobban szeretik a karácsonyi piacon kint van az adott buli már.
Ugye 20-30 éves távlatban tudsz már beszélni a koncertszervezésre. Mennyit változott a szervezés, hogyha 2000-es évek előtti időszakot nézzük, a mostani időszakot nézzük, tehát más-e a zeneipar most, mint akkor? Vagy miben más leginkább?
Én úgy gondolom, hogy Kelet-Európában rengeteget változott, Nyugat-Európában nem annyit, a nyugat-európai koncerteknél szerintem nagyjából a 60-as években lehetett még, vagy talán még a 70-es években az az állapot, ami nálunk mondjuk a 90-es években, hogy egy időnként egy picit adhok, időnként a személyes kapcsolat az többet jelentett mondjuk, mint bármi más. Nálunk a 90-es években indult így a nagyobb, vagy hát jobban kinyílt ugye a piac, és hirtelen sok külföldi nagy koncert lett. Ott fordultak még elő ilyenek, hogy még lehet, hogy könnyebben elintézett az ember, kicsit nehézkesebben mozgó dolgokat úgy, hogyha valakit úgy ismert jobban, személyes kapcsolat többet számított. Most arra nálunk is ugyanaz van, pontosan, mint mindenhol máshol a világon, hogy abszolút full profis hozzáállás van mindenkitől. Ez egy szakma, tehát, hogy mindenki csinálja a saját dolgát, és valljuk beszélni, tehát az, hogy music business, azért ez egy nem véletlen kifejezés, tehát ez egy üzletág.
Nekem még az van így a fejemben, hogy ha már a 90-es éveket említetted, hogy zenekar felállt, elkészített egy lemezt, és aztán azzal végig turnézte mondjuk a világot. Tehát ez viszont változott.
Változott, kevesebb lemezt kell kiadniuk ahhoz, hogy turnézhassanak. Tehát persze abból a szempontból minden megváltozott, és az egész világon, hogy amíg valóban a régebben inkább a lemezbevétel volt a jelentősebb, és gyakorlatilag
összezsugorodott a lemezpiac.
Teljesen összezsugorodott, átalakult, tehát hogy most már ugye a streamingből is, meg a jogdíjakból több a bevétel a művésznek, mint magából a lemezeladásból általában. Azért vannak még mindig művészek, akiknek elég szép számokat tudnak produkálni fizikai hanghordozóban is. És most már a koncertek lettek a legfőbb bevételi forrás, ami ugye abszolút látszott, hogy elindultak szépen a koncertjegyárak fölfele, ahogy ez így gyakorlatilag mint egy Libikóka két vége, ugye ment lefele a lemezeladás, elindult fölfel a koncert, tehát így a jegyárakon is elkezdett látszani. Aztán talán meg ez egy ilyen spirál lett, hogy ha már ennyire emelik a jegyárakat, akkor pluszba ugye látványba hozzáraknak még dolgokat, hogy mégis
adjunk is valamit.
Adjunk is valamit, pénzért, igen, ne egy függöny előtt játszunk csak. Ami viszont ugye még jobban drágította a produkciót, és akkor végén elértünk azokhoz a gigaprodukciókig, amíg elképesztő látványosak, vegyük akár most nyáron a Rammstein koncertet a Puskásban. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg a világ az a leglátványosabb show, ami létezik, de hát elképesztően drága. Tehát, hogy azt, amit ott produkálnak estéről estére, gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy eltüzelnek, mert tudjuk, hogy Rammstein elképesztő pirotechnikával dolgozik, tehát, hogy csak maga az a pirotechnikai rész már olyan költség, hogy eszméletlen, és akkor még a színpadtechnikáról és egyebekről nem is beszéltünk. Tehát, hogy ez így egy ilyen spirál lett, hogy egyre jobban vitte fel ugye az árakat ez az egész koncepció, hogy egyrészt ebből van a bevétele a produkciónak is, meg a művésznek természetesen, és hát egyre drágább is az előállítása a produkció.
Azon gondolkodtam, hogy ha nagy koncertekről beszélünk, ott a logisztikai követelmények, körülmények nagyon fontosak, és nagyon kevés olyan helyszín van, ahol mondjuk egy kamion is be tud állni, és mondjuk onnan tudnak pakolni, nem? Hogyha nagyobb koncerteknek a eszközeit kell.
Hát mondjuk az arénákat már úgy építik, tehát az ilyen 7-8 ezeres arénától az már általában úgy van építve, hogy ott legyen egy darab akkora nagy kinyitható vaskapu, amin egy kamion simán bemegy, meg kijön. De valóban azért
ez azért
a nagy
meghatározza, hogy hány meghatározza, helyen lehet ezeket a nagy bulikat megtartani.
Meghatározza. Sőt, a stadionoknál meghatározza, hogy egyáltalán melyik stadionba lehet, mert nem elég az, hogy befér hány ember, meg hogy mennyien ülnek, mennyien állnak, hanem a stadionok többségénél viszont, hogyha mondjuk foci stadion, akkor nem biztos, hogy építenek maratoni kaput. Anélkül meg mondjuk már nehéz ugye munkagépet bevinni, mert a stadionba kell munkagép, és nem csak az kell, hogy a kamion be tudjon állni, hanem ott ugye azért kell konkrétan daru ahhoz, hogy beemelje a tetőt a színpadra, két egyéb ilyen elemet fölemeljen, és volt olyan, amikor ugye nem volt a Puskás, mert átépítés alatt volt, és lett volna nagyon-nagyon várt koncert, ami stadion turné volt abban az évben.
És gyakorlatilag megvalósulni?
Igen, és nem tudtuk megoldani, lehelyszíneltük az összes létező akkor meglévő foci stadiont az országban, nem csak Budapesten, és mindenhol az volt a rákfenéje a dolognak, hogy nem fér be az az emelőgép, aminek be kell mennie, hogy a cuccot föl tudja építeni.
Tehát azért vannak korlátok, és vannak olyan helyzetek, ami emiatt nem áthidalható. Viszont, ugye, ahogy mondtad, dübörögtök már, hogy rengeteg koncertet szerveztek. Egy európai turnéról mikor, hogyan szereztek tudomást, vagy hogy működik ez a gyakorlatban?
A gyakorlatban úgy néz ki, hogy az adott előadó, mondjuk akkor maradjunk a Rammsteinnel, már egyszer őket nevesítettük, tehát hogy a Rammstein elhatározza, hogy akkor ő most turnét csinál, teljesen független attól, hogy éppen volt meg lemez, meg ilyen nem volt. Körülbelül mit szeretnének, tehát hogy arénabulit, stadionbulit, milyen feltétel kell ahhoz, hogy ők azt az adott produkciót tudják hozni, tehát mondjuk ki lehet vinni akár egy reptérre is, egy teljesen úgynevezett greenfieldre, vagy pedig mindenképpen az kell, hogy körbe lelátó legyen, tehát egy stadion kell, vagy egy aréna kell hozzá.
Tehát milyen akusztika kell.
Milyen akusztika, illetve meghatározzák, hogy ugye, amit ők szeretnének csinálni, az a produkció nagyságrendileg milyen költsége van, tehát hogy mi az, ami alatt nem tud fizikailag a produkció elmenni, mert annak ezen nekik veszteség már. És ott akkor az ügynök jelzi, hogy lesz egy ilyen lehetőség, hogy 23 nyarán stadionkoncert, nagyjából ilyen és ilyen periódusban, tehát mondjuk június-júliusban lesznek Európában, és nagyságrendileg mi az a minimum ár, amit feltétlenül meg kell hozzá ajánlani. És olyankor ugye a promoterek elkezdenek veszett tempóba számolgatni az adott piacon, hogy nekik mit ér meg, mit nem ér meg, és a minimálhoz képest elkezdik ugye beajánlani azt, amit az adott piacon gondolnak, hogy kell ajánlani ahhoz, hogy egyáltalán versenyben legyenek, plusz azon az adott piacon ki is lehet fizetni ugye a jegyárakból majd azt a díjat. És akkor így elindul egy ilyen, először gyakorlatilag ilyen ajánlattétel, ott, hogyha sikerül bent maradni, itt szoktunk általában nagyon sokszor elvérezni, mert ugye azt mondják, hogy június-júliusban mondjuk európai turné, de azt, hogy kiszámolták, hogy ahhoz, hogy logisztikailag is átérjenek ugye a kamionok időben, meg hogy mondjuk a zenekar se legyen hullafáradt a 10. koncertnél már, körülbelül
ne
akkor
legyen
hány...
közte sok üres nap sem.
Ne, igen, tehát hogy logisztikailag meg egyáltalán anyagilag ne legyen közte nagy leállás sem, tehát hogy mennyi az a koncert, ami ebbe a periódusba kb. Belefér. És akkor nagyjából elkezdenek rögtön húzni, hogy mondjuk azt mondok valamit, 30 koncertet csinálnak, és akkor úgy nagyjából a 40. ajánlattáján egyszerűen csak így lehúzzák az alját, hogy jó, az biztos kiesett, és akkor utána az a 40 koncert pályázik gyakorlatilag a továbbiakban a 30 helyre. Ott már nem feltétlenül csak az anyagiak döntenek, ott ugye erőteljesen belejön a logisztika is, hogy hogy lehet összerakni, hogy nem lehet, van az adott dátumon, ahova ki kellene jönni az adott városnak, éppen szabad helyszín, ahova be lehet rakni a koncertet. Tehát azon, hogy ott már nem feltétlenül csak a
és
a pénz
akkor mennyire dönt. Feszült a stáb? Tehát egy ilyen helyzetben ezt már mind megszoktátok, és ez természetes, vagy vannak olyan időszakok, amikor, vagy lehet, hogy csak a koncertek előtt van, amikor nagy a pörgés?
Koncertek előtt jóval nagyobb a pörgés. Azt kell mondani, hogy magyar stábként főleg megszoktuk azt, hogy, hogy rendszeresen kipotyogunk sajnos valahol menet közben. Hát ugye a 27%-os áfa az még mindig nem segít rajtunk.
Tehát ez megdrágítja az amúgy.
Az megdrágítja, illetve hát gyakorlatilag kevesebbet tudunk ajánlani a művésznek, ugye? Mert hogy a jegybevételből ott 27% jön le áfaként, míg mondjuk a környező országokban, tehát Kelet-Európában is, ha jól tudom, akkor a legmagasabb még mindig 16% a koncertjegyeken.
Lehet, hogy drágább egy jegy itt Magyarországon, mint mondjuk Prágában?
Nem feltétlenül, mert ezzel együtt nagyon-nagyon próbáljuk tartani azt, hogy még mindig olcsóbb jegyek legyenek, pont azért, mert hogy azért a magyar kereseti viszonyok ugye még a kelet-európai vonalon sem feltétlenül sokkal jobbak, de egyszerűen kevesebbet tudunk általában ajánlani a produkcióknak. Pont az áfa különbség adja azt, hogy lehet, hogy Prágába nagyságrendileg mondok, tudnak valakiért adni simán 100 000 dollárt, mi meg lehet, hogy a magyar viszonyok miatt csak 85 000-et. Tehát ez nem mondom, hogy ez az áfa különbség, ez ilyeneket szokott eldönteni.
Ez egy jó játék. Mennyit alszotok egy nagy koncert előtt?
Hát közvetlen előtte nagyon keveset már. Tehát mondjuk egy stadionkoncertnél ott egy héttel előtte kiköltözik a stáb gyakorlatilag, építünk, még ott az utolsó pillanatban is akkor megvannak persze a váza, hogy akkor mi hogy fog történni, de ott helyben, hogy akkor igen, akkor ez a rész, ez a szektor az innen tud erre eljutni, az arra, tehát ott még nagyon sok mindent a helyben is logisztikában véglegesíteni kell a dolgokat, meg hát koordinálni ezt az a rengeteg embert, aki ott helyszínen dolgozik. Tehát mondjam, az utolsó két nap azért az ott már keszúzós lenni erősen.
Tartsunk egy kis szünetet, a nagy koncertek különleges világáról arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet Magyarországon úgy koncertet szervezni, hogy az jó is legyen, hogy a szervezőknek is megérje, és tényleg azok a nagy világsztárok is ide jöjjenek, akiket azért évről évre várunk. Márkus Éva, a Live Nation marketing és PR igazgatója a vendégem, hamarosan innen folytatjuk.